Még mindig Sulcióva Szilvia személyes vezetői tanácsadóval, üzleti edzővel, egyben executive coach-sal beszélgetek itt a Woman Power-ben, és folytassuk onnan, hogy nem csak vezetői tanácsadó vagy Szilvi, hanem executive coach is, ahogy te mondtad. Mi a különbség a kettő között?
Igen, ugye a coaching az elég komoly keretrendszerrel kéne, hogy dolgozzon, amit már említettem, hogy a coach az elsősorban kérdez, használ egy speciális eszköztárat, ott van egy limitált folyamat, x darab, néha egy, néha 5-6, néha 10 ülés az ügyfélel, kitűznek egyetlen célt, kettőt, annak a célnak a mentén próbálják felépíteni azt az áhított státusstádiumot, amit el szeretnének az ügyfél esetében érni, nem foglalkoznak a múlttal, hanem azzal, hogy hova szeretne eljutni az ügyfél, milyen szintet szeretne egy bizonyos területen megugrani, és hát a legtöbb coach ugye nem operál semmilyen valós vállalati tapasztalattal, vagy nagyon limitáltal.
Ehhez képest a vezetői tanácsadó a mi értekbe is belemegy?
Belemegy a mi értekbe, illetve hát ugye, mivel én pszichológiai eszköztárral is dolgozom önismereti elemekkel, tehát az azért a vezetői tanácsadónak se kell, hogy ez feltétlenül meglegyen, ami nálam megvan. A másik, hogy én hozom a majd 3 évtizednek a tudását, a tapasztalatát, a megoldásait, a lenyomatot, azt, hogy 100 és 1000 helyzetben benne voltam, tehát dolgoztam, vagy 40 nemzettel éltem, és dolgoztam 4 országban, gyakorlatilag nem is csak 2, hanem 3 ágazatban, ugye a fintech KKV-ban is dolgoztam, amit nem is emlegetek, az egy rövidebb féléves időszak volt, de ugye a vezetői tanácsadó elmeri mondani a véleményét, van véleménye, amikor megkérdezi az ügyfél, már pedig megkérdezi, hogy én mit csinálnék, mit gondolok, ő ezt gondolta, hogy lépi, tehát mi az ügyfeleimmel például néha visszanézzük az elmúlt 2-3 hetet, annak a tanulságait, és a következő 2-3 hetet, hogy milyen helyzeteket vár, mi az, amitől feszült, hogyan tervezi megoldani, és ugye én egy teljesen más perspektívát, látószöget hozok be, vagy rámutatok arra, hogy én azt nem csinálnám. És attól ő még megteheti, de ugye ez egy sokkal célirányosabb beszélgetés.
Lehet konkrét példákat mondani arra, hogy milyen témákkal, vagy milyen elakadásokkal foglalkozol? Nyilván nevek és cégnevek nélkül.
Próbálok, igen. Akkor nem nagyon szeretem ezt, mert nagyon-nagyon tiszteletben tartom az ügyfeleimnek az üzleti vezetői dilemmáit, kihívásait. Ugye vannak olyan cipőben járó emberek, akik múlt is közegben nagy vezetők, de már teljesen másról szólnak az álmaik. És ugye ugyanaz a dilemma, az a mérleg megjelenik, hogy vajon menni vagy maradni. Küzdenek azzal, hogy említettem, hogy nagyon nagy a fluktuáció, akár az alkalmazotti, akár a vezetői szinten, hogy neki kéne változnia, hogy másként kéne irányítania. Arra is van példa, amikor nem is egyedül, hanem egy nagy családi birodalomnak a feje és a relatíve fiatal lánya együtt jönnek hozzám, és beszélgetünk, ahol ezeket a belső feszültségeket, konfliktusokat próbáljuk úgy megoldani, hogy a nagyon különböző nézőpontokat próbálom például összehozni. Tipikus példa, amikor egy nő elnöki testületbe kerül, és friss, és hogyan állja meg mondjuk egy férfias ágazaton belül egy szemnőként a helyét, hogyan reagáljon, hogyan viselkedjen, hatások érik, beszólások, különböző nemzetekkel dolgozik hirtelen, és nem tudja őket például kezelni. Vagy hogyan engedi el, amiről már beszéltünk, azt, hogy egy bizonyos szinten gyakorlatilag people management van, embereket irányítasz, és a szakmaiságot rá kell a többiekre bízni, hogyan tud ezzel megküzdeni. És hát vannak ugye vezetők és tulajdonosok között például konfliktusok, személyes konfliktusok, hogyan jó ezeket kezelni, hogyan jó határokat húzni, hogyan jó megbeszélni úgy, hogy annak ne még nagyobb vita legyen a vége.
Mondhatjuk azt, hogy közel 30 évig kemény játszótereken játszottál, ami azért egyfajta napi nyomás, és lehet, hogy néha szorongás, tehát semmiképpen sem egy nyugodt és kiegyensúlyozott és könnyű élet. Igen. És mellette biztos, hogy kell valami, ami ezt a feszültséget, napi feszültséget oldani tudja. Neked volt-e ilyen az életedben?
Én relatíve jól viselem, azt gondolom, tehát ugye a stresszet nem tudjuk elkerülni, amikor valaki azt mondja, hogy stresszmentesen azok jönnek akármilyen pozícióban is, vagy én azt gondolom, hogy jól tudok reagálni ezekre, tehát én egy elég szívós csaj vagyok. A másik, hogy a sport, amikor az ember átáll fejben, tehát lefárasztja egy kicsit a testét, illetve én azért mindig igyekeztem arra hogy diverzifikált legyen az életem. Nekem például a kultúra egy nagyon fontos építőelem az életemnek, tehát a koncertek, a színház, például a könyvek, de barátokkal együtt lenni, nagyon nagyokat, jókat beszélgetni, enni.
Ezeket mind-mind
ez mind-mind ad, igen. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a munka legyen, hanem meglegyenek azok az emberek, azok az élethelyzetek, amelyek segítenek, illetve ugye én sokat foglalkozom gyerekekkel, vagyok gyerekekkel, és amikor látok teljesen más típusú problémákat, az nekem egy nagyon komoly tükör, hogy valójában azok a munkahelyi gondok, amikre nagyon rá lehetne feszülni, és stresszként megélni, hogy nem ott kezdődnek a világ problémái, ezzel ugye nem akarom lebecsülni azokat a gondokat, de nagyon segít a realitás talaján maradni, és úgy fejben, és az értékrendszeremben a helyen lenni.
Mesélj kérlek arról, hogy ugye mondtad, hogy gyerekekkel is foglalkozol, illetve hogy a kultúra is nagyon fontos az életed, de akkor maradjunk most egyelőre a gyerekeknél, hogy hogyan és miben próbálsz segíteni?
Hát ugye alapvetően két vonal van, ugye ez is anyukám betegségével kezdődött, amikor nagyon sokat voltam abban az időszakban, hát most már majdnem 16 éve a kórházban, és döbbentem rá, hogy láttam meg egy olyan világot, ami ismeretlen volt, hogy milyen sok gyermek érintett ugye a rákban, és ez nem másként lett sajnos, ez most is így van, sőt. És ugye az első része, vagy az eleje az inkább az anyagi támogatásról szólt, hiszen nagyon sok családnak ez egy nagyon komoly teher ingázni vidékről a fővárosba, ugye egy pici gyerekkel az anyuka is ott van a kórházban, tehát hogy abba hagyja a munkát. Próbáltam segíteni, és ugye észrevétlenül itt is a családok elkezdtek beszivárogni az életembe, és aztán jött az, hogy kórházokba jártam beszélgetni, mesélni, könyveket bevinni, játszani, táncolni, és hát hál' Istennek azért a legtöbb gyermek meggyógyul, és nem tűnnek el az életemből ezek a családok, most már elég sok van, és most már nem csak ugye külföldön, hanem Magyarországon is, illetve Csehországban, Romániában is, hogy amennyire az időm engedi, hiszen az nem végtelen, néha lemegyek hozzájuk vidékre, hiszen vannak évfordulók, szülinapok, illetve hát a tanítatásokat én próbálom segíteni egy-egy vagy szakkört, vagy magántanárt, amiben tehetségesek azt előmozdítani. Tehát ez az egyik, és a másik pedig a hátrányos helyzetű gyerekek, akik sokszor mondjuk otthonokban élnek, tehát ez is egy ilyen, felpakolom néha az autómat mindenfélével, és mondjuk elautózok romániai gyerek otthonig, és ott a gyerekekkel azon kívül, hogy kipakoljuk együtt a spájzban, tehát hogy velük vagyok, elmegyünk pizzázni, fagyizni, játszani, tehát ez egyfajta ilyen teljesen más világ, ami az életemben nagyon segít egyfajta balansz.
Ezt ilyenkor egyedül teszed? Vagy vannak körülötted segítők, vagy társak?
Hát van úgy, hogy egyébként jön velem valaki, tehát egy-egy barát, illetve ami nekem a kedvencem, amikor a barátaim elkényeztetett gyerekekkel nem tudnak mit kezdeni otthon, akkor én szoktam azt mondani, hogy ad nekem kölcsön.
És mutatsz
valamit, ígérünk,
világot.
És ő jöjjön velem segít. Teljesen átalakulva és megváltozva jön velem vissza, akár egy kamasz srác, aki eljött, meglátta azokat a körülményeket, meglátta azt, hogy milyen az, amikor mondjuk úgy fogadnak a pici gyerekek, hogy megjött a mandarinos néni, vagy a banános néni, tehát egy román gyermek otthonban nem napi kincs a mandarin és a banán, és amikor ott megérkeznek a ládák, és ezt egy, és most senki ellen nem akarok, ne értsen senki félre vagy rosszul, ugye gyereket nevelni nagyon nehéz, de amikor nem nagyon tudunk azzal mit kezdeni, hogy mindene is megvan, és jó dolgában nem tudja, mit csináljon, akkor néha egy ilyen meghatározó nap, jó pár óra, egy ilyen közegben, az döbbenetes felismeréseket tud hozni. Szóval ez megint csak egy olyan szívügyem, amit összekötöm az én világomat egy másik világgal, és mutatok egy másik képet.
A másik szívügyet pedig a kultúra. És a kultúra, igen, támogatása, igen. Mesélj erről is.
Hát, ugye nagyon szeretem a szépet, a kultúrát. Ez talán onnan indult, amikor elkezdtem Pozsonyban 20 évesen dolgozni a bankban, és egy egyirányú kis utcában volt a banknak az épülete, ma is ez az utcácska megvan, és ma is vele szemben ott van a koncertterem, a Reduta, Pozsonyban a Reduta filharmonikus, ami itt a Zeneakadémia, a filharmonikus koncertterem. Én nagyon sokat dolgoztam késő este éjjel, és ugye 7-kor este elkezdődtek a koncertek, meleg volt, régi épület, klíma nem volt, kinyitották az ablakokat, én is kinyitottam, és itt elindult a komoly zene szeretettel, ami később ugye Bécsben, majd amikor Párizsban dolgoztam, akkor a művészetek szeretete. Ugye ez nagyon beszivárgott az életembe, tehát a festészet, a szobrászat, és aztán ez egy ponton megint csak elkezdett a gyerekekkel összeérni, tehát az talán a legérdekesebb számomra, hogy a legfontosabb, amikor úgy tudok valamit venni, hogy ezt jó célra használják, vagy legalább egy részét, tehát egy aukción, amelyet azért szerveznek, hogy utána mondjuk gyermekek gyógyítatását, vagy táboroztatását támogassák, vagy a művész maga felajánl belőle egy összeget, ugye a kapott pénzből, a bevételből, tehát így érnek össze a szívemben a gyerekek és a művészek, illetve a művészeket próbálom. Most nehogy úgy értsük, hogy minden művész, de van jó pár művész, akit próbálok a márkaépítés, a megmutatás, az eladás terén segíteni, hiszen ugye ez általában ők alkotnak, de azt el is kéne adni, hogy megéljenek, tehát ne jussanak Van Gogh és hasonló sorsokra, hogy akkor értékelik már csak őket, mikor nem lesznek, hanem hogy igenis ezt ugye el kell tudni a művészetet is adni, és ehhez ugyanaz, mint a nők esetében, hogy kell, hogy hallják a hangjukat, hallassák a hangjukat, hogy megmutassák magukat, hogy egy-egy kiállításon, amikor felkérnek egy művészt, hogy meséljen a művéről, akkor ne megkukultan ott álljon, hanem hogy ezt érezze, hogy ez egy lehetőség, mert ott vannak a potenciális mecénes sok is vásárlók körülötte.
Most egy kis szünet következik, majd még egy negyed óráig Sulcióval Szilvia személyes vezetői tanácsadó, üzleti edző egyben executive coach lesz a vendégem. A zene után innen folytatjuk.